Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, az Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 130. Zsoltárunkat, a 130. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 235. dicséretünket keressük elő. 235. dicséretünket. És énekeljük ezt a dicséretünket végig, mind az öt versével. Az első verse így kezdődik. Hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Királyok első könyvének 17. részéből olvassuk Isten írott igéjét. Királyok első könyve 17. részéből a 9. verstől a fejezet végéig. Kelj fel és menj el Sareptába, mely Szidonhoz tartozik, és légy ott. Íme megparancsoltam ott egy özvegy asszonynak, hogy gondoskodjék rólad. És felkelvén elment Sareptába, és mikor a város kapujához érkezett, íme egy özvegy asszony volt ott, aki fát szedegetett, és megszólítván azt mondta néki, hozz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondta néki, hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedben. Azt pedig ezt mondta, él az Úr a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és aztán meghalljunk. Mondané ki Illés, ne félj, menj el, cselekedj a te beszédet szerint, de mindazáltal nekem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide, magadnak és a fiadnak pedig azután süss. Mert azt mondja az Úr Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt áld a földnek színére. És ő elment, és Illés beszéde szerint cselekedik, és evék mind ő, mind Amaz, mind annak háznépe naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesbült meg az Úrnak beszéde szerint, melyet szólott Illés által. És lőn ezek után, hogy megbetegedik a ház gazdasszonyának fia, és az ő betegsége felette nagy vala, annyira, hogy már a lélegzete is elállott. Mondta azért Illésnek, mit vétettem ellened Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttassad álnokságomat, és megöljed az én fiamat? És mondanéki, add ide a te fiadat. És ő elvette azt az ő kebléről, és felvivé a felházba, melyben ő lakik vala, és az ágyára fekteté. Akkor kiállta az Úrhoz, és mondta, én, Uram, Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölöd. És ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz mondván, én, Uram, Istenem, térítsd vissza egy gyermek lelkét ő belé. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélett. És felvévén Illés a gyermeket, alávitte őt a felházból a házba, és visszaadá őt az ő anyjának, és mondta Illés, lássad, él a te fiad. És mondta az asszony Illésnek, most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát köztünk, és gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy megállhatunk előtted ezen a mai vasárnapon is. Előtted, aki meghaltál a keresztfán, de harmadnapon föltámadtál. Köszönjük néked, hogy most is dicsőséges feltámadásodra emlékezhetünk, és előtted állhatunk a feltámadott előtt, lélekben, hitáltal. Kérünk téged, hogy fogadd el magasztalásunkat, és hallgass meg kérésünket, amikor azt kérjük, hogy szólj hozzánk ma, és te taníts minket az ígéden keresztül. Lelked tegye élővé számunkra az ígét. Ezeket a szavakat, amiket olvastunk, és azokat, amik elhangzanak, a te lelked tegye igazán a te szavaddá, életnek beszédévé minnyájunk számára. Kérünk téged arra, hogy ígéd által munkálja mi szívünkbe igaz hitet, hogy el tudjuk fogadni, amit mondasz nekünk, és segíts, hogy ez az igaz hit aztán megnyilvánuljon a hétköznapi életünkben is, konkrét cselekedetekbe, magatartásokba, viselkedésünkbe, gondolkodásunkba. Hadd legyen meghatározó számunkra mindaz, amit hallunk tőled. Úr Jézus Krisztus, segíts bennünket arra, hogy az egész életünk így téged dicsőítő életté váljon. Hogy ne gyalázatot hozzunk a nevedre, ne szégyenbe borítsuk a te nevedet, vagy keresztjén testvéreink nevét, vagy a hitnek a nevét, hanem dicsőítsünk téged, és magasztaljuk föl a te nevedet. Hadd lássák meg mások is a mi életünk által, hogy te milyen nagy vagy, milyen hatalmas vagy, milyen szeretetteljes, milyen kegyelmes, milyen jóságos vagy. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy áld meg a mai együttlétünket azzal, hogy te beszélsz velünk, és te formálod a szívünket, az életünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Ige hirdetésre készülve, testvérek, énekeljük a 287. énekünknek legelső versét. A 287. énekünk legelső verse így kezdődik: járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk meg. Királyok könyve, az első Királyok könyve, 17. részéből a 10. verstől a 16. versig. Leülve figyelmesen hallgassuk meg Isten igéjét. Királyok első könyve 17. részében a 10. verstől ezt olvassuk: és felkelvén elment Sareptába. És amikor a város kapujához érkezett, íme egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett, és megszólítván azt mondta néki: hozz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyak. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondta néki: hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedben. Azt pedig mondta: él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghaljunk. Mondanéki Illés: ne félj, menj el, cselekedj a te beszédet szerint, mindazáltal nekem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide, magadnak és a te fiadnak pedig azután süss. Mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, amíg az Úr esőt áll a földnek színére. És az elment, és Illés beszéde szerint cselekedék, és evett mind ő, mind amaz, mind annak háznépe naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesbült meg az Úrnak beszéde szerint, melyet szólott Illés által. Kedves testvérek, bizonyára hallottátok már azt a szót, hogy rezignáció. Arra mondjuk, hogy rezignált, aki valaha nagy tervekkel indult az életnek. Neki feszült a tanulásnak, aztán a munkának, azzal a szándékkal, hogy boldog legyen, teljes élete legyen, másoknak is segítsen, javítson a környezetén, a világon valamit. De aztán lassan világossá vált a számára, hogy céljait nem képes elérni. Akkor az ellenállás, a túlerő, az ellenszél, a gonoszság, hogy őt meghátrálásra bírja. Persze egy darabig megpróbált ezekkel az ellenálló erőkkel szemben harcolni, küzdeni, de végül legyűrték őt a vele szemben álló erők, hatalmak, tényezők, körülmények. A sok kudarc és a sok csalódás aztán kiölt ebből az emberből minden hitet, minden reményt. Ott maradt hit nélkül és reménység nélkül, csalódott emberként, aki úgy érzi magát, hogy mintha egy labirintusban járt volna, ahol egy darabig kezében volt az Ariadné fonala, ami mutatta volna neki, hogy merre kell mennie, de mintha elejtette volna a fonalat, és mostan végképpen eltévedt. Szkeptikussá lesz az ilyen ember, azaz mindenben kételkedni kezd. Kételkedik önmagába, kételkedik az emberekben, kételkedik a szavakban, kételkedik a Bibliába, kételkedik Istenbe. Ha valaki ezek igazságára hivatkozik előtte, akkor mondjuk Istennek vagy a Biblia szavainak az igazságára, akkor csak sokat sejtetően és fölényesen mosolyog. Ott marad elhalt nagy terveivel, voltak éppen egy cinikus, sokszor cinikus, máskor ironikus stílussal, mert ezt veszi föl. A rezignált embereknek ez a jellemző stílusa. Cinikus, mindenből valami kis viccet csinál, vagy ironikus, ilyen szellemes gúnyolódás vesz rajta erőt. Ezek az emberek egyet tesznek azért, nem törődnek a holnappal, hanem élnek a pillanatoknak, élnek a mának, igyekezve élvezni az életét, valamennyire legalábbis. És vannak is neki jó pillanatai. Rezignált embereknek vannak ilyen örömteli pillanatai. Sőt, rájön az ilyen ember előbb-utóbb, hogyha beletörődik a megváltoztathatatlanba, ha elfogadja a sorsát lázongás nélkül, akkor magát még boldognak is nevezheti. Legalábbis néha. Pedig, ezt már nem nagyon meri magának bevallani, ez a rezignáltság egy mélységesen boldogtalan állapot, lelki állapot. Ez egy perspektívátlan, egy jövőtlen, egy halálra készülő ember lelki állapota, aki megadta magát mindennek. Mert látja, hogy nincs értelme harcolni. Se betegség ellen, se öregség ellen, végső soron a halál ellen se. Hiszen ezek mind legyőzhetetlenek. Hát, itt vagyok ebben az életben, egy kicsit kihasználjuk még a pillanatokat, és igyekszünk valami kis örömet szerezni magunknak, amíg lehet. Ez a rezignált lelkiállapot, testvérek, ez egyáltalán nem idegen a mindenkori embertől, de különösen nem a 20.-21. századi embertől, kortársainktól. Van egyébként jó néhány olyan költőnk, aki éppen ennek a rezignált életérzésnek, vagy lelki állapotnak adott hangot a verseiben. Az egyik ilyen költőnk például Tóth Árpád. Majd nézzétek meg a versét. Egyet különösképpen is ajánlok nektek, a Rezignáció című versét. De Dzsida Jenőt is mondhatnám. A filmművészetnek a nagyjai is vászorra vitték ezt a lelki állapotot. Például hallhattátok már ennek a híres orosz filmrendezőnek, Nikita Mihalkovnak a nevét. Etűdök gépzongorára, Oblomov néhány napja, Öt este című filmeket például ő rendezte. Mindegyik filmjének a főhőse megpróbál változtatni a környezetén valamit, egyiknek sem sikerül, és így válnak teljesen rezignált emberekké. Például Oblomov, az Oblomov néhány napja című filmnek a főszereplője, egy ragyogó minisztériumi karrier előtt áll, de az ott szerzett negatív tapasztalatai arra indítják, hogy feladja, és egyszerűen takarodót fúj, visszavonul a család falusi birtokára, és napjait leginkább alvással tölti. Szobáját pókhálók díszítik, amikor a hitelezők zörgetnek, takaróját még jobban a fejére húzza, ha pedig ébren van, akkor csak sokat sejtetően mosolyog, és csöndben van. Ez a rezignált lelkiállapot azonban nem csak Mihalkovnak, hanem például Ingmar Bergmannak a filmjében is felfedezhető. Sőt, ezzel a lelkiállapottal foglalkoztak az egzisztencialista filozófusok is, köztük az első, a vallásos egzisztencialista Kierkegaard, aki arra mutat rá a műveiben, hogy aki ilyen rezignált állapotba jutott, és már valóban mindenről lemondott, a végtelen rezignáció lovagjává vált, ahogy ő nevezte, az az ember válik képessé a hitre. Erre az irracionális ugrásra mondta ő, mert ebben a nyomorult állapotában az ilyen ember képes arra, hogy rábízza magát az abszurdra. Ő az abszurdon Istent értette. Nos hát, azt hiszem, testvérek, hogy 20.-21. századi emberként talán itt a templomban is vannak olyanok, akik ebben a lelki állapotban vannak. Még lehet, hogy nem a végtelen rezignáció lovagjai, csak a véges rezignáció lovagjai, hogy Kierkegaardnál maradjunk, de többé-kevésbé mégis elmondhatják magukról, hogy én is valami ilyen lelki állapotban vagyok. Nem kell erre az állapotra gyógyszert szedni, nem kell pszichiáterhez menni, aki mindenféle antidepresszánsokat ír fel. Még nem tart itt az ember, de mégis egy ilyen mély boldogtalanság van az emberbe, bár igyekszik belenyugodván sorsába meggyőzni magát, hogy hát ez így maga a boldogság. Ez azért így maga a boldogság. Nem lázadok, már nem harcolok, élek a mának, kicsit cinikus vagyok, kicsit irónikus vagyok. Egyébként meg tulajdonképpen minden rendben van. A Mihalkov egyik filmjében, az Ötestében Szása a főhős, ő fogalmazza meg ezt. Maga sikertelen embernek tarthat engem, ez nem így van. Járom a havas utakat, süt a nap, és ez tetszik nekem. Ha maguknak furcsa is, szabad, vidám és boldog ember vagyok. Mondja ő, aki egyébként az egész filmben, ha látjuk az életét, azt kell mondjuk, hogy egy nagyon is boldogtalan ember. De azért elhitette magával, hogy ez így maga a boldogság. Testvérek, ha az igét nézzük, mert forduljunk most már az ige felé is, talán nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy ennek a névtelen sareptai asszonynak is a lelki állapota ez a rezignáció volt. Ő is valamikor másképpen indult azért neki az életnek. Férhez ment. Tervezte a családot. Aztán egy napon megözvegyült. Elvesztette a férjét. Ott maradt a kisgyermekkel. Vagyis egészen fiatalnak gondolhatjuk ezt az asszonyt. A gyermeke még nem nagy felnőtt gyermek volt, hanem még karon ülő gyermek. Vagyis egészen fiatalon özvegyült meg, fiatal korában vesztette el a férjét. Ez egy elég tragikus dolog. Ott maradt egyedül. Aztán, hát ezt nem így tervezte, de szembesülni kellett neki a halál erejével. Aztán utána szembesülnie kellett a természetnek az erejével, mert hogy próbálta ott egyedül ezt a gyermekét ugye nevelgetni, egyszer csak megszűnt az eső és a harmat, és lassan kezdett az éhínség ki megjelenni ugye a vidéken, abban a kisvárosban is, ahol ő élt. Az embereknek egyre kevesebb volt. Ő biztos, hogy harcolt. Harcolt az életért. Valószínűleg nagyon nagy beosztással élt, keveset evett, ki tudja talán, mikor evett utoljára ez az asszony, mikor itt találkozik vele Illés, mert lehet már a saját szájától is elvonta a falatot, hogy odaadja a kisgyerekének. De lassan elfogyott a vékabeli liszt, és elfogyott az olaj is. És ő nem tudott ezen a helyzeten változtatni. Nem tudott harmatot előidézni, nem tudott esőt előidézni. A körülmények lassan bekerítették őt. Körülmények fogságába került ez az ember, ez az asszony. És úgy tűnik, hogy nincs is neki se istene, mert hát Baál az volt neki, mint bálványimádó asszonynak, de hát Baálhoz beszélhetett, meg kiálthatott, az nem segített rajta semmit, hiszen az nem is létezik. Úgy tűnik, emberek se álltak mellette, teljesen az a benyomásunk, hogy magányos. Lehet, hogy voltak neki még valakik az életébe, de szülei talán, vagy valami ismerőse, de azok is hasonló nyomorúságban voltak, ha éltek még egyáltalán. Nem tudott másokra támaszkodni, tehát magányos is volt, a tartalékai is kifogytak, és egyszerűen most még utoljára kijön, azt mondja Illésnek, amikor találkozik vele, gyűjtök egy kis fát, hazamegyek, megsütöm azt a kis lisztet, olajat, megesszük a fiammal, aztán meghalunk. Itt is ez a jövőtlenség, ez a reményvesztettség, nincs holnap, nincs holnapunk. A holnapunk az éhhalál. Ha Isten, vagy nem tudom kicsoda úgy akarja, akkor nekem végig kell nézni a gyerekem halálát, hogy éhen, hogy hal szerencsétlen, miközben én magam is haldoklom. Nincs jövő. Utoljára eszünk valamit, és aztán éhen halunk. Testvérek, ez az asszony úgy tűnik, hogy elfogadta ezt az állapotot. Ő is ebben a rezignáltságban van, ebben a megbékéltségben. Nem, amikor Illéshez beszél a szavaiban, nincs már lázadás. De így, de úgy, de ki okozta, ki nem okozta, semmi. Egyféle ilyen rezignáció van a szavaiban, egy ilyen dermesztő nyugalom. Egy ilyen hideg béke. Olyan racionálisan elmondja, hogy most ezt csinálom, megsütöm, aztán meghalunk. Senkit nem vádol. És nincs semmi, hogy más lehetőségünk lenne, semmi. Ő már a végtelen rezignációnak a lovagja. Ha látnánk, testvérek, az alakját, ránézhetnénk erre a meggörnyedt alakra, erre a csontá soványodott nőre, látnánk a beesett arcát, a lesoványodott végtagjait, karikás szemeit, akkor el tudnánk képzelni, hogy ez a nyugalom, ez miféle nyugalom. Ez a sírnak a nyugalma, ez a temetőnek a nyugalma. Rezignált valaki. És nézzük most, testvérek, azt, hogy Isten hogyan könyörül meg ezen az asszonyon. Hogyan emeli ki őt ebből a rezignált lelki állapotából, az egész élethelyzetéből kiemeli, amiben belejutott. Mondhatnám azt, hogy egy négy összetevőből álló ellenszert kínál neki. És azt hiszem, hogy Isten ma is ezeket kínálja minden ilyen rezignált lelki állapotban élő embernek. Az első összetevője annak a gyógyszernek, amit Isten kínál neki, hogy megkeresi őt az Isten. Egészen döbbenetes, hogy ez az asszony miközben már azt gondolhatta, hogy egészen egyedül van, mégsem volt egyedül. Ő azt gondolta, hogy nem törődik vele senki, de valaki mégis törődik vele. Ő azt hihette, hogy őt úgy mindenki elfelejtette, ő már nem számít semmit, de mégis Isten törődik ezzel az asszonnyal, testvérek. Látja Isten, törődik vele, szereti vele Isten. És ennek az igazolás, ennek a bizonyítéka, hogy éppen hozzá küldi oda Illés prófétát. Isten az ő emberét éppen ehhez a rezignált asszonyhoz küldi oda. Nem az asszony megy Izraelbe, hogy megkeresse Illés prófétát. Isten küldi hozzá Illés prófétát. És Isten maga jön ezáltal az Illés által ehhez az asszonyhoz. Mert itt nem annyira Illésen van a hangsúly, testvérek, hanem azon, hogy Illés, Isten embere, akin keresztül Isten közelítette meg ezt az özvegy, rezignált özvegyasszonyt. Lehajol hozzá, felkeresi ott, abban az állapotban, amiben van, abban az éhhalál előtti állapotban, abban a rezignált állapotban. Amikor Illés oda lép hozzá és megszólítja, akkor Isten lép oda hozzá, Isten szólítja meg ezt az asszonyt. Testvérek, ma is ez az Istennek az első lépés egy rezignált ember felé. Közel lép hozzá. Közel lép hozzá. És ez a közel lépése azt jelenti, testvérek, arról beszél, lehet az illető még ezt nem tudja, a rezignált ember ezt nem érti, nem érzi még, nem tud ebből semmit, de mégis az egész azt jelenti, hogy Isten szereti őt, hogy Isten figyel rá, hogy Isten törődik vele. Isten, testvérek, tényleg ilyen. Felkeres minket. Egy napon, váratlanul, kezdeményezőn hozzánk jön, sokszor éppen úgy, ahogy régen. Sőt, a leginkább úgy, ahogy régen. Oda küldi hozzánk valamelyik szolgáját, valamelyik szolgáló leányát, valamelyik hívét, valamelyik követét, valami proféta félét. Mi persze csak egy embert látunk rezignáltságunkban, de később kiderül számunkra is, hogy azon ember által maga az élő Isten, maga Krisztus közelített hozzánk, reményvesztett, boldogtalan, keserű békességünkben. Maga az Isten jött hozzánk közel. És arról ismerjük meg ezeket az embereket, testvérek, mi is, amiről ez az asszony is fölismerte aztán, hogy ezek az emberek Isten igéjét szólják nekünk. Férfiak, nők, fiatalok, öregek, gyerekek, mindegy, Isten igéjét mondják nekünk, mint ahogy Illés is Isten igéjét mondta. Eléri az Illés által Isten igéje ezt a rezignált asszonyt. És elér minket is az Isten igéje a hozzánk küldött követei által, testvérek. Tolmácsolják nekünk ezek a húsvér emberek az Úr szavát. Az Úr szavát. Ez egy ilyen rejtélyes, titokzatos dolog azért, testvérek. Ábrahámhoz is egyszer közelítettek a három ismeretlen idegen. Ott tücsörgött ugye a sátrába, a pusztába, és egyszer csak látja jön három idegen. Hát kik ezek? Az Úr angyalai. nem tudja még ő ezt, ő csak három férfit lát, de befogadja őket, megvendégeli őket. És kiderül, hogy az urat vendégelte meg tulajdonképpen. Vannak, akik tudtokon kívül, mondja a zsidókhoz írt levél, angyalokat láttak vendégül. Igen, testvérek, Isten sokszor ilyen egészen hétköznapi emberi formába közelít meg minket, embereken keresztül, akik az ő igéjét tolmácsolják nekünk, rezignált embereknek. Hát ez az első dolog, testvérek, és ez arra int bennünket, ha most megfigyeljük ezt az asszonyt, aki ezt az illést nem utasítja el, nem mondja neki, hogy na, én nem tárgyalok veled, ki vagy te, idegen, zsidó, menj innen, haza, mit keresel te itt. Ez az asszony, testvérek, ez megnyílik illés előtt. Nyitott valahogy a lelke ezelőtt, az idegen férfi előtt. Úgy mondanám tényleg, hogy befogadja őt. Amikor illés azt mondja neki, hogy adj nekem egy kevés vizet és egy falat kenyeret, akkor nem mondja, nem hozok. Igen. Amit válaszol, abban kiderül, hogy hoznék én, ha volna. Hoznék neked, illés, ha volna. Érezzük azt, hogy nem az elzárkózás van Isten emberével szemben, hanem egy nyitottság van. Bár nem tudja, hogy az Isten embere, de mégis nyitott felé. Egyébként Illés ebből a nyitottságból tudja meg, hogy éppen ennek az asszonynak parancsolta az Úr, hogy gondoskodjon róla. Mert érzi a szavaiból, hogy adna ő nekem, ha lenne neki miből. És itt ez olyan irracionális dolog, hogy és pont ennek parancsolta Isten, hogy rólam gondoskodjon, aki maga is az éjhalál küszöbén áll. Igen, neki parancsolta. Testvérek, minden esetre Illés befogadást nyer ezáltal az asszony által, és ennek alapján azért hadd tanácsoljam nektek, hogy bármennyire is rezignáltak vagytok, vagy bárki a környezetünkben bármennyire is rezignált, ha Isten emberei, Jézus tanítványai, akik az ő igéjét mondják nekünk, megérkeznek hozzánk, akkor ne zárkózzunk el tőlük. Ne zárkózzunk el ezektől az emberektől. Legyetek készségesek, nyitottak, fogadjátok őket. Fogadjátok őket, mert magatok sem tudjátok tán, de magát, az Urat, magát, Krisztust fogadjátok be, aki azonosította egyébként magát az ő szolgáival, az ő gyermekeivel. Ez olyan csodálatos, testvérek, azt mondja Jézus, hogy bizony mondom néktek, ha valaki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Tényleg úgy van, testvérek, hogy Isten azonosította magát Illéssel, és amikor azt befogadta az asszony az életébe, hogy így mondjam, akkor Istent fogadta be. Amikor valaki Jézus mai követeit fogadja be, szavukat fogadja be, rájuk hallgat, nyitott feléjük, akkor, testvérek, magát, az Urat fogadja magához, Krisztust. Nem tudja még, de mégis ez történik. Igen, ez az első dolog, testvérek, amit Isten a rezignált emberek életébe tesz, hogy tudnélik, odalép hozzájuk szolgái alakjában, szolgái által, akik által az ő igéit mondja ezeknek az embereknek, parancsolatait, evangéliumát közli velük, és aki készségesen fogadja, vagy legalább nyitott szívvel, nem elzárkózóan, nem bezárkózóan, az magát, az Istent fogadja magához, magát, a Krisztust fogadja magához, aki képes lesz kiemelni őt abból a nyomorult, akár fizikai is, de lelki állapotból is, amiben belekerült. A másik dolog, testvérek, amit Isten tesz, hogy megismerteti magát ezzel az asszonnyal. Megismerteti magát, nem csak, hogy oda megy hozzá, hanem leleplezi magát ezelőtt az asszony előtt. Figyeljétek meg, hogy az asszony elmegy, megsüti a pogácsát és viszi Illésnek. Mert hát mit mondott az Isten embere? Ezt mondta. Másnap nagy izgalommal megy a vékához, meg a korsóhoz, hogy van-e liszt és olaj. És íme volt. Íme volt. Így evett ő és háznépe naponként. És Isten ezek által a megtelő vékák, vagy megtelő korsók által elkezdte tanítgatni ennek az asszonynak, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én. Ki vagyok én. És mennyi minden tanulhatott meg ez az Istenről, testvérek, ez az asszony, amikor naponta az olajos korsója fölé hajolt, és a vékából kivette a lisztet. Íme a semmiből teremtő Isten. A semmiből teremtő Isten. Aki hatalmas szava által teremtett a világot is a semmiből, a semmiből teremti itt a lisztet is, meg az olajat is. Milyen hatalmas ez ennek az illésnek, annakra biztos tudta a nevét, illésnek az istene, Eliahu istene. És aztán megint megy, és megint megért valamit, a következő nap megérti, hogy ez az Isten, ez hűséges Isten. Mert megteszi, amit ígért. Nem csak egyszer, hanem újra és újra megteszi. Betartja a szavát, amit ígért. Megbízható ez az Isten. Hiszen minden nap, újra és újra, és minden héten, és minden új hónapban, és minden új évben, mert több évig tart ez, ott van még mindig a liszt meg az olaj. Mert ez az Isten nem csak semmiből teremtő, hanem hűséges Isten is. És testvérek, ez az asszony megértette azt, hogy ez az Isten, ez szeret engem. Szeret engem. Szeret minket. Szereti a szolgáját, de még minket, pogányokat is. Ő egy szerető Isten, egy jóságos Isten, egy kegyelmes Isten, mert nem ezt érdemeljük tőle. Nem ezt érdemeljük, hiszen amikor meghal a fia, rögtön ugye a bűne jut eszébe. Ő tudja, hogy vannak bűnei, amik miatt ő igazából büntetést érdemelne, de Isten mégse bünteti őt, hanem jót ad neki, ajándékozza őt. Abból a megtelő korsóból és lisztből felismeri az Istennek iránta való szeretetét. Felismeri, hogy ez az Isten életpárti, mert nem hagyja, hogy meghalljunk, hanem ő az életet akarja. Életben tart minket. Aztán megtapasztalja, hogy mennyire az életet akarja Isten, mert még az ő fiát is visszaadja neki, és életre eleveníti. Íme az élő Isten, aki megelevenít, mert életpárti. És megérti, testvérek, azt, hogy Isten cselekvő Isten, aki napon nem csak valamikor valamit cselekedett, hanem most itt az én életemben napról napra cselekszik valamit, csinál valamit. Nem egy passzív Isten, aki valahol ül, néz, összetett kézzel, nem csinálván semmit, hanem ő mindig tesz valamit. Testvérek, ez az asszony, nem sorolom tovább, egyre jobban megismerte Istent. Abból is valószínű, hogy Illés is beszélgethetett vele. Mert aztán befogadta őt, és a emeleti szobába ugye fölengedte, ott lakott Illés. De hát azért csak találkoztak, mert ő főzött Illésre, ugye. És biztos beszélgettek egymás között. El tudjuk ezt képzelni. És Illés biztos, hogy beszélt az ő Istenéről. Már az Illés beszédjéből is megismerte Isten, de nem csak abból, hanem abból, ami történt körülötte. Abból az áldás tengerből, ami rááradt, abból is megismerhette az élő Istent. Testvérek, így van ez velünk is, hogy az Úr egyre inkább megismerteti magát velünk. Sokszor tényleg úgy, hogy beszél, mondjuk én vagy bárki más, beszél nekünk Istenről. Olvassuk a Bibliát, olvasunk egy könyvet hozzá, és egyre jobban megismerjük, hogy kicsoda az az Isten, az Illésnek Istene, Izrael Istene. De testvérek, ha nyitott szemmel járunk, akkor az életünk különböző eseményeiből is megismerhetjük mi is a minket szerető Istent, a kegyelmes Istent. Megismerhetjük a semmiből valamit teremtő Istent. Megismerhetjük a hatalmas Istent, az életpárti Istent. Megismerhetjük őt olyannak, amilyen, testvérek. És amikor kezdjük Istent megismerni, ez a leges, legjobb, és elmélyülünk az ő megismerésében, ez a leges, legjobb ellenszere a rezignációnak. Ez az egyik legjobb ellenszere a rezignációnak. Erre nem jött rá Nyikita Mihalkov se, nem jött rá szegény Tóth Árpád se, meg Dzsida Jenő se, és sok ironikussá, vagy cinikussá, és a napnak élő, a hedonizmusban élő embertársunk, magyar embertársunk se jött rá. Pedig itt van az ígében. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy Isten hozzánk lép, és aztán elkezdi magát lépésről lépésre megismertetni velünk. A harmadik dolog, amit mondanék, amivel Isten kiemeli végképp ezt az asszonyt a rezignációból, hogy megdicsőíti magát előtte. Megdicsőíti magát előtte. Nem csak megismerteti magát, hanem megdicsőíti magát előtte. Naggyá teszi magát ennek az asszonynak a szemében. Fölmagasztalja az ő nevét ennek az asszonynak a szemében, hogy ő is elkezdje majd őt magasztalni. Mert eljut ez az asszony oda, hogy magasztalja az Istent, amikor a történetnek a legvégén, amikor utoljára látjuk, kimondja a legnagyobb magasztalást. A te igéd igazság. Ez magasztalás. A te igéd, az Úr igéje igazság. Az emet héberül. A héber ABC első, középső és utolsó betűjéből álló szó, ami azt jelenti, mondta a rabbi nekem egyszer, hogy az úgy áll a helyén. A háromlábú szék, úgy az úgy széles lábakon áll. A hazugság a héber nyelvben három egymás mellett álló mással hangzóból áll, ami könnyen elborul, eldől. A hazugság az, ami gyorsan meg, de az igazság az, aminek lábai vannak, ami szilárd. Az Úr beszéde ilyen. Ez magasztalás, testvérek. Jézus is ezt mondta a főpap imájában, te ígéd igazság. Ugyanazt, amit Jézus mond Isten magasztalására a főpap imájában, ott a Gecsemániban, ugyanazt mondja ez az asszony itt sok száz évvel Jézus előtt, Sareptában. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy az Isten tényleg megdicsőíti magát ennek az asszonynak a lelke előtt, a szíve előtt. És megdicsőíti magát azzal, hogy ezt az egész kilátástalan helyzetet, ezt a megváltoztathatatlannak látszó helyzetet, ezt a lelki állapotot, ami emiatt kialakult ebbe az asszonyba, amiből ő már nem látott kiutat, ezt az egészet Isten megfordítja, és az pont az ellenkezőjévé változtatja. Ezt egyedül Isten tudja megtenni, testvérek, de ő megtette ott is, meg azóta is sokszor megteszi, hogy megdicsőítse az ő nevét. Megdicsőítse az ő nevét. Az ember, amikor ilyen belejut mondjuk egy ilyen helyzetbe, akkor azt mondja, mert nem bírok el. Nem, olyan erők vannak velem szemben, olyan hatalmak, az emberek, a gonoszság, a halál, a betegség, nem bírom legyőzni őket, porszem vagyok. És látjuk, jön Isten ugyanabban a helyzetbe, körülnéz, és azt mondja, mi a probléma? Az egészet megfordítja, megváltoztatja. Képes rá, van hozzá hatalma is, és szeretete is, és ezzel megdicsőíti magát, testvérek. Persze, hát sokáig az ember úgy van, hogy amíg olyan fiatalabb, meg van erős, meg nem tudom micsoda, addig a nagylegénynek érzi magát, hogy persze, majd megoldom én. Majd én. Mindenből kimászok. Majd én. Megoldom. De az Úr, testvérek, előfordulhat, hogy olyan helyzetbe visz minket, előbb-utóbb, bele is jutunk mindnyájan olyan helyzetbe, hogy érezzük, hogy na hát itt a határaimnál vagyok. Nem bírok semmit változtatni itt, megoldani. Képtelen vagyok, kicsi vagyok, gyenge vagyok. Sokan persze ilyenkor jutnak el sajnos az öngyilkosság gondolatáig. Egyszerűen azt mondják, most már föladom, vége. Jobb, ha lelépek innen. Nem küzdök tovább, föladom, megölöm magamat, ilyen értelemben is. De mások nem így, hanem egy ilyen rezignált állapotba jutnak. De testvérek, Isten akkor is odalép az ember elé, elkezd magáról beszélni, és beavatkozik az ember körülményeibe is, meg élet lelki állapotába is, és valahogy megváltoztatja a dolgokat, és egyszer csak megdicsőíti magát az ember előtt. Összetörik már akkor az embernek a maga nagyságába vetett hite. Összetörik ez a hiú büszkesége, az a kivagyisága, ez az önhitsége. Összetörik. Ennek az asszonynak is össze volt már törve. De akkor Isten fölragyog előtte. Fölragyog előtte. És ez az asszony meglátja Istennek a dicsőségét. Minden nap meglátja a korsóban és a vékába. És minden, akkor is meglátja, amikor jön lefelé Illés a karján az élő gyermekével. A rezignáció ellenszerének ez a harmadik összetevője, testvérek. Isten dicsőségét megmutatja nekünk. És a negyedik dolog pedig, hogy Isten belévetett hitre juttatja ezt az asszonyt. Hitre juttatja ezt az asszonyt. Már az első pillanattól kezdve figyeljétek meg, hogy Isten hitre akarja eljutatni, belévetett hitre akarja eljutatni ezt a nőt. Azt mondja neki Illés, hogy na most, akkor ne félj, hanem erígy haza, vedd azt a kis olajat meg listet, süsd meg azt a pogácsát, nekem először. És utána magadnak majd, még ami maradt abból. Mert azt mondja az Úr Izrael Istene, hogy ha ezt teszed, nem fogy ki a liszt és nem fogy ki az olaj. Isten, testvérek, ezt az asszonyt hamar megértette, hogy belé az ő szavába vetett hitre akarja már az első pillanattól kezdve tanítani. Hiszen gondoljuk el, hogy mi vagyunk az ő helyzetében, és megyünk haza. Elindulunk szépen haza. És ott van a gondolat a szívünkben, a lelkünkben, hogy akkor most mi legyen? A mérleg egyik serpenyőjébe. A kevés liszt, a kevés olaj. A nincs jövő. Csak ez van. Még egy pár napig túlélhetünk. Én és a kisfiam ebből. Másik serpenyőbe meg az Isten beszéde. Mert ezt mondta az Úr Izrael Istene, az élő Isten, hogy nem fog kifogyni a liszt és az olaj, vagyis nem csak ennyit élünk majd, hanem még tovább fogunk tudni élni. Túléljük az egész éhínséget. Megmenekülünk az éhhaláltól. Most akkor mi legyen? Higgyek az Istennek? Vagy higgyek a szememnek? És akkor ott vívódik magába, testvérek, de amikor hazamegy, hitből cselekszik. Úgy tűnik, hogy mégis elhitte azt, hogy lehet, hogy hitetlenül hitte, lehet, hogy kételkedve hitte, de mégis egy kicsit elhitte, hogy az Isten legalább igazat mond neki. Egy picit elhitte, és ez a kis mustármagnál is kisebb hit már elég volt az Istennek. Testvérek, hitből engedelmeskedett. Hitt az asszony az Isten. És utána is, testvérek, a végig, ahogy Isten beszél neki magáról, ahogy Isten megdicsőíti magát előtte, ezt a kicsike kis hitet, ami ott tényleg egészen pici volt a lelkében, ott az első pillanattól, ezt a hitet kezdte Isten erősíteni benne. Ezt az iránta való bizalmat erősítette benne az Úr napról napra. Testvérek, és ez a bizalom, ez csúcsosodik ki, mondom, ebben a hitvallásban, ez a hit csúcsosodik ki ebben a hitvallásban, hogy te az Isten embere vagy, és az Úrnak beszéde a te szádban igazság. Ez hitvallás. Hitvallás. Hiszek a te Istenedben. Hiszek az ő szavában, Illés. Végre. Testvérek, megerősödött benne ez a hit, és biztos, hogy az Isten ma is úgy orvosolja a rezignált embereket, testvérek, hogy odalép hozzájuk, megismerteti magát velük, megdicsőíti magát velük, és közben azon munkálkodik, hogy a hit egy ott legyen a szívükben, és megerősödjön a szívükbe ezeknek a rezignált embereknek. Higgyenek benne! Nem a jövőbe kell hinni, nem magamban, nem a másik emberben, nem abban, hogy ma jobbra fordulnak a dolgok, nem ilyen utópiákat kell hinni, hanem az Isten azt a hitet adja, hogy bízzunk benne, szeressük őt. Amit mond, arra hagyatkozzunk. Amit az igében mond nekünk, amit az evangéliumban mond, arra hagyatkozzunk. És egyre inkább arra hagyatkozzunk. És hitből csináljuk a dolgainkat. Hitből süssük a pogácsánkat, mert nem kell nagy dolgokat véghez vinni hitből. Nem kell a világot megváltanunk. Elég egy kis pogácsát sütni. Olykor. De hogy hitből cselekedjük azt a kis dolgot. Mert az Úr ezt mondta, ezért ezt csinálom. Az otthonomba, a konyhámba, a pénztárcámba, a templomba, a gyülekezetbe, a nem tudom, munkahelyemben, mindenhol. Mert az Úr ezt mondta, és én ezt követem. Hitből élek. Az ilyen ember, testvérek, egyszer csak azt tapasztalja, hogy a rezignációját, mint elfújták volna. Mondhatjuk, hogy az Isten által megközelített, az őt egyre mélyebben megismerő, az ő dicsőségét egyre inkább látó, és a benne bízó emberek, testvérek, meggyőződésem, hogy Isten kegyelméből és irgalmából nem lehetnek rezignált emberek. Nem lehetnek rezignált emberek. Megkísértethetnek ilyennel. Megkísértethetnek ilyennel, de nem válhatnak ilyen emberré. Nem ragadhatnak bele ebbe az állapotba. Mert Isten nem engedi őket. Azt magyarázza Isten az ilyen embereknek, akik benne hisznek, testvérek, hogy na hát látsz engem? Hát látlak, Uram. Ismersz engem? Valamennyire igen. Látod a dicsőségemet? Hát úgy félig meddig látom. Bízol bennem? Igen. Hát akkor nézd, mit mondok én neked, hogy neked milyen jövőd van? Nincs holnapom? De van, Uram. Mi az én jövőm? Az én jövőm az örök élet. Az Isten országa az én jövőm. Nincs előttem perspektíva? Dehogy nincs előttem perspektíva. Legyűrhetnek a körülmények? Nem gyűrhetnek le, mert Isten nagyobb a körülményeimnél. Lehet, hogy a halál legyűz, de az Isten a halálnál is nagyobb. Nincs reménységem, és cinikusnak kell lennem, és irónikusnak kell? Nem kell cinikusnak lennem, és nem kell irónikusnak se lennem, hanem lehet békességem. Mert Isten békességet ad nekem, nem a sírnak a békességét, nem a szásai békességet. Nem az oblomovi békességet, Nem Kierkegaardnak a békes, hanem az ő békességét. Egy derűs, teljes békességet. Testvérek, hát ki tudja, hogy ki milyen állapotban van itt köztünk is, de azt megtanulhatjuk most ebből a történetből, hogy nincs a fizikai szükségleteknek vagy a rezignációnak az a mélysége, amiből minket Isten ki ne tudna szabadítani. Ezt az asszonyt is kiszabadította. Minket is ki tud szabadítani. Forgassuk a szívünkben ezeket a drága tanításokat, és engedjük, hogy az Úr közel lépjen hozzánk. Törekedjünk egyre jobban megismerni őt. Engedjük, hogy megdicsőítse magát előttünk, és engedjük, hogy munkálja a szívünkben az belévetett bizalmat, gyermeki hitet és odaadást. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úrunk, hogy te olyan problémákra kínálsz megoldást, amit ebben a világban az emberek nem tudnak megoldani. Látod, hogy hány embertársunk, nem csak ebben az országban, hanem szerte a világban, küszködik ezzel a rezignáltsággal. Hányan vannak ilyenek, ahogy itt láttuk a bibliai történetben is. És ahogy látjuk magunk körül, nagyon sok ilyen ember van, akik nem tudnak semmiben sem hinni, szkeptikusak, akik csak gúnyolódnak mindenen, irónikusak vagy cinikusak, akik azt mondják magukról, hogy boldogok, de az egész lényük, az életük, a tekintetük, minden a boldogtalanságukról beszél, magukat becsapják. Látod, Uram, hogy hány és hány ilyen ember vesz minket körül. És köszönjük néked, hogy te látsz minket is, mert te tudod, hogy talán mi is ilyen emberek vagyunk, talán még mindig ilyen emberek vagyunk. De köszönjük néked azt, hogy te közelítesz hozzánk. Légy áldott, hogy megszólalsz, egyszer csak belépsz az életünkbe, és elkezdesz hozzánk csöndesen szólni, beszélni. Köszönjük, hogy küldesz az életünkbe hívő embereket, istenfélő embereket. Igazán nem ők a lényeg, hanem megértettük, hogy az, hogy te jössz általuk hozzánk. Köszönjük néked, Urunk, hogy nem csak hozzánk jössz, hanem elkezded magadat leleplezni előttünk, és fokozatosan az ígéd által is, de az életünk eseményei által is fölismerteted magadat mi velünk, hogy meglássunk téged a valóságban, az igazságban olyannak, amilyen tényleg vagy. És köszönjük néked, hogy mikor meglátunk, meglátjuk a te nagyságodat, a te páratlan dicsőségedet, a te hasonlíthatatlan nagyságodat. Urunk, köszönjük te néked, hogy miközben ezeket teszed velünk, aközben egyre inkább hitet adsz a szívünkbe, egyre erősíted a mi beléd vetett bizalmunkat, szavadba vetett hitünket. Kérünk, hogy munkálkodj, Urunk, bennünk is, ezen az úton, módon, ahogy ebben a sareptai özvegyben több ezer évvel ezelőtt munkálkodtál. Köszönjük néked, hogy te ki tudsz emelni fizikai nyomorúságokból is minket, de köszönjük, hogy ki tudsz emelni a rezignáció szomorú mélységeiből is, és egészen meg tudod újítani az életünket. Köszönjük néked azt a boldogságot, azt az igazi békességet, amit már a Földön átélhetünk, benned hívő emberként. Köszönjük az előttünk álló utat, amin vannak nehézségek, de amik mögé tudunk nézni, amik fölött ott látjuk a dicsőséget, az Isten országát. Köszönjük, hogy a te kegyelmet hordoz minket eddig is és ezután is, minden nehézség között, és minden baj és nehézség megoldódhat, és kiutat találhatunk ezekből a te hatalmas, szerető kezed által. Hadd bízzuk most rád magunkat, Urunk, gyermeki szívvel, és kérünk, hogy munkálkodj tovább a szívünkben, hogy bízunk benned, és a bizalmunkat megélhessük, gyakorlati cselekedetekbe hadd nyilvánuljon meg. Hadd kövessük azt, amit mondasz, hadd tegyük, amit mondasz, hadd mondjuk azt, amit te mondasz nekünk, Urunk. Köszönjük, hogy ma is így szóltál hozzánk, és tanítottál minket. Kérünk arra, hogy áld meg a gyülekezetünket, áld meg otthonainkat, áld meg az öregeinket, a kicsinyeinket, légy a betegekkel és gyógyító szereteteddel, vedd körül őket. Imádkozunk azért, hogy tarts kezedben templomunk ügyét is, és kérünk, hogy erre is te rendelj ki minden rávalót. Tőlünk is, és másoktól is, akik ezt fontosnak látják. Köszönjük, hogy tiéd az ezüst, tiéd az arany, és te mindent meg tudsz oldani. Légy áldott érte, hogy meghallgatod most is a mi imádságunkat. Az Úr Jézus nevében. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a következőket, hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Ifjúsági óráink vannak hétfőn 18 óra 30-kor és pénteken. Bibliaóránkat, imaóránkat is a szokott időben megtartjuk. Ránk következő szombaton 10 órakor gyermek programunk lesz. Szeretettel hívjuk a kisgyerekeket, hittanos gyerekeket, meg akik nem hittanosok is, őket is várjuk szeretettel erre a szombat délelőtt 10 órai programra. Hirdetem még a testvéreknek, hogy kiosztottuk a felajánlási íveket a testvéreknek, akik esetleg még nem kaptak templomépítésre felajánlási ívet, de szeretnének, azoknak tudunk adni. Akik meg kaptak és elvitték, azoktól kérjük, hogy október 31-ig legyenek kedvesek visszajuttatni a presbitériumba. Illetve hát az irodába lehet leadni, akár a pénztárosnál, vagy valamelyik presbiter testvérünknél ezeket a felajánlási íveket. Egyébként 3 és 4 millió forint között tartunk most a felajánlások tekintetében, sőt, 1 millió forint fölött már be is érkeztek adományok direkt erre a célra. Köszönjük szépen, és hiszük, hogy az Úr szépen megtelíti azt a vékát, meg azt az olajos korsót is a maga idejére. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró éneket énekeljük, a 451. számú dicséretünket, ezzel válaszoljunk az ige tanítására. 451. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek, vége hossza nincsen kegyelmességednek. Énekeljük el mind a 4 versével, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Áldás békesség!